Füles bagolyolvasó. Giovanni Boccaccio, Decameron, harmadik nap, harmadik novella. Valamely hölgy szerelmes egy ifjúba, és tiszta lelkiismerete címlelvén, gyónás örve alatt rávisz egy szigorú erkölcsű barátot, hogy tudtán kívül kezére járjon gerjedelme teljes tökéletes kielégítésében Pampinea elhallgatott, és a hölgyek fölöttébb magasztalták a csatlós vakmerőségét és óvatosságát, s hasonlatos képpen a király nemes gondolkodását, midőn a királynő odafordult Filoménához, s parancsot adott neki, hogy folytassa a sort. Miért is Filoména kedvesenek képpen fogott szóba? Szándékomban vagyon elmesélni, miképpen csúfolt meg valamely szépasszony egy szigorú erkölcsű barátot, mely is annál jobban fog tetszeni minden világi embernek, mivel a barátok javarészt tökkel ütött, fura és ügyefogyott emberek, és azt hiszik, hogy minden dologban többet érnek s többet tudnak más embereknél, holott sokkal talávvalók azoknál, mivel hogy lelki szegénységük miatt még mindennapi kenyerüket sem tudják más emberek módjára megszerezni, hanem disznók módjára oda csődülnek, hol ennivaló akad számukra. Ezt a novellát pedig, bájos hölgyeim, nem csupán azért mesélem el, hogy a kapott parancsot teljesítsem, hanem azért is, hogy figyelmeztesselek benneteket, a barátokat, kikben mi, nők túlságos hiszékenységünkben vakon bizakodunk, mely ügyesen megcsúfolhatjuk, akár mi, nők is, nem csupán a férfiak, mi már nem egyszer meg is esett. Városunkban, melyben több a csalás, mint a szeretet s a hűség, még nem sok esztendővel ennek előtte élt valamely nemes hölgy, szépséggel és jó erkölcsökkel ékes, kit a természet mindenki másnál bővebben elhalmozott lelki nemességgel és finom ötletességgel. Nevét pedig, valamint a többieknek nevét, kik eme novellámban szerepelnek, nem szándékozom elárulni, ám bár tudom. Mivel hogy közülök némelyek még élnek, sem ez dolog miatt megvetést vonnának magukra, holott tulajdonképpen kacagással kellene átsiklani rajta. Tehát ez, előkelő származású hölgy létére valamely posztószövőmesterhez ment feleségül, s nem tudta kiverni fejéből a méltatlankodást, hogy csak mesterember a férje, mivel az volt a meggyőződése, hogy alantas foglalkozású ember, ha még oly gazdag is, nem méltó nemes hölgy kezére. És mivel ezen felül látta, hogy minden gazdagságával együtt semmi másban nem jeleskedik, csupán a tarka szövésben, a fonalak kifeszítésében, s a fonó leányjal a fonál miatt való veszekedésben, feltette magában, hogy nem kér többet annak öleléseiből, legfeljebb, ha már egyáltalán nem tudja megtagadni tőle. Hanem kárpótlásul inkább szerez magának valakit, akit a posztószövőmesternél méltóbbnak tart ölelésére. És beleszeretett valamely javakorbeli daliás úri emberbe, mégpedig olyannyira, hogy, amely napon őt nem látta, a rákövetkező éjszakán hajnalig álmatlanul hánykolódott ágyában. Ám a derék ember nem vette észre a dolgot, és semmit nem törődött vele. Az asszony pedig fölöttébb óvatos volt, és sem a szolgálóval nem merte megüzenni, sem levélben értésére adni szerelmét, mivel félt, hogy különb-különb veszedelmek kerekedhetnek belőle. Mivel pedig megfigyelte, hogy a nemes úr gyakorta van együtt bizonyos baráttal, ki ám bár buta és faragatlan ember, mégis mindeneknél igen derék barát hírében állott, mivel hogy fölöttébb szent életet élt, úgy gondolta, hogy ez lesz a legalkalmatosabb közvetítő közte és a ma férfi között. És minek utána kieszelte magában a dolognak csinyát bínyát, illendő órában a ma templomba ment, melynél a barát lakott, és hívatta őt és azt mondta neki, hogy ha nincs ellenére, kegyeskedjék őt meggyóntatni. Mikor a barát meglátta, megismerte, hogy nemes hölgy, és szívesen fogadta szavait. A hölgy pedig a gyónás után ekképpen szólott. Atyám, kénytelen vagyok segedelemért és jó tanácsért hozzád folyamodni abban, mit elmondandó vagyok. Én megmondtam neked, ki vagyok, s tudom, hogy ismered szüleimet és férjemet, ki jobban szeret engem maga életénél, s nem kívánhatok semmit, mit azonyomban meg ne kapnék, mivel hogy dús gazdag ember lévén meg is teheti. Annak okáért jobban is szeretem őt tulajdon magamnál, és, ha csak gondolatomban is megfordulna valami, nem is szólván arról, hogy ne talán elkövetnék olyasmit, mi kedve és becsülete ellenére volna, senki más asszony nálam jobban meg nem érdemelné poklopnak tüzét. Nos hát, egy bizonyos ember, kinek tulajdonképpen nevét sem ismerem, de ki úgy látszik, előkelő férfiú, és ha nem csalatkozom, sűrűn megfordul nálad, hatalmas szép szál férfi, barna posztóból szőtt finom ruhában jár, talán mivel nem tudja, hogy ekképpen gondolkodom, megfigyelésem szerint valósággal ostrom alá vett engemet, s nem léphetek az ajtóhoz, vagy az ablakhoz, nem mozdulhatok ki házunkból, hogy az anyomban ott ne teremne előttem. S csodálkozom is, hogy most nincsen itten. Mindez fölöttébb bánt engemet, mivel az efféle üzelmek gyakorta rossz hírbe keverik az asszonyokat, holott ők maguk nem is hibásak bennük. Néhányszor már feltettem magamban, hogy megjelentem a dolgot bátyáimnak. De aztán úgy gondoltam, hogy a férfiak az efféle üzeneteket úgy adják át, hogy aztán durva feleletet kapnak, ebből pedig szóváltás támad, a szóváltás pedig verekedésé fajul. Miért is nehogy baja vagy botrány támadjon belőle, elhallgattam a dolgot, solyképpen határoztam, hogy inkább neked mondom el, mint másnak. Egyrészt mivel úgy vélem, hogy barátja, vagy amaz embernek, másrészt mivel neked tisztedben vagyon efféle dolog, hogy megfed nem csupán barátaidat, hanem akár az idegeneket is. Annak okáért Istennek nevében kérlek, korhold meg őt emiatt, s kérd meg, hogy továbbra hagyjon fel efféle bolondságokkal. Van elég más asszony, ki talán hajlandó efféle dolgokra, s kedvőkre vagyon, ha rájuk veti szemét, s nyomukban settenkedik, holott nekem igen nagy bosszúságot okoz vele, mivel semmiképpen nem vagyok hajlandó énemű cselekedetre. És ekképpen szólván lehorgasztotta fejét, mintha sírás kerülgetné. A szent barát nyomban megértette, hogy ki az, kiről szólott, és fölöttébb megdicsérte a hölgyet jámbor szándékáért, mivel szentül igaznak hitte azt, amit elmondott. Meg is ígérte neki, hogy megteszi, mégpedig oly módon, hogy ama bizonyos ember többé nem lesz terhére. Mivel pedig tudta, mely igen gazdag, magasztalta előtte a jótékonyság és az alamisnálkodás műveit, s elmondotta, mely szűkösinségben vagyon. Mondd erre a hölgy, Istennek nevére kérlek, hogy ha tagadja emez dolgot, csak bátran vágd a szemébe, hogy én magam mondtam el neked, és panaszkodtam miatta. S minek utána elvégezte gyónását, és megkapta a penitenciát, eszébe jutott, mely igen biztatta őt a barát az alamisnálkodás cselekedeteire. Hát nagy titokban teletömte Markát pénzzel, s kérte, hogy mondjon miséket halottainak lelki üdvösségeért. Annak utána pedig felkelt lábaitól és hazatért. Nem sok idő múltán szokása szerint meglátogatta a szent barátot ama férfiú, kivel egyről és másról kicsinyéggel beszélgetett, annak utána pedig félrevonta, s nagy kíméletesen megpirongatta őt ama szándéka és ama kacsingatások miatt, melyekkel a hölgyet zaklatja, miként ő hiszi a hölgynek elbeszélése alapján. A derék férfiú elcsodálkozott, mivel hogy soha nem vetett szemet ama hölgyre, s csak minden szent időben, ha egyszer elment a háza előtt. Miért is mentegetőzni kezdett? De a barát letorkolta és ekképpen szólott, csak ne tettesd a csodálkozást, ne is vesztegesd a szót tagadásra, mivel úgyis hiába tagadsz, én nem a szomszédoktól hallottam émez dolgokat, hanem ő maga mondotta el nekem, keservesen panaszkodván ellened. És ám bátor efféle léhaságok egyáltalán sehogyan sem illenek hozzád, annyit mondok neked, hogy ha életemben láttam asszonyt, ki igazán felháborodott az ifajta ostobaságokon, hát ő volt az. Éppen ezért magad becsületes az ő nyugalma miatt kérlek, maradj veszteg, és hagyd őt békében. A derék férfiú okosabb volt, mint a szent barát, s azonnyomban megértette az asszonynak ravasságát. Úgy tett, mintha némiképpen szégyenkeznék, s azt felelte, hogy többé nem követel ilyesmit, s hogy a baráttól távozott, oda ment az asszonynak házához, kiszüntelenül ott leste valamely kicsi ablakban, hogy lássa, ha arra jár. S mikor jönni látta, szemlátomástól vidám és kedves volt, hogy a férfi könnyűszerrel megismerhette, mely igen jól megértette az igazságot a barát szavaiból. És a manaptól fogva, mintha egyéb dolga vinné arra felé, szüntelenül ott lebzselt az utcában, nagy óvatosan, maga gyönyörűségére, s az asszonynak nagy örömére és vigasztalására. De az asszony, ki némi ideje már észrevette, hogy ő is épp úgy tetszik a férfiúnak, mint a férfiú neki, kívánkozott őt jobban feltüzelni és bizonyosságot adni neki iránta való szerelme felől. Miért is alkalmatos időben megint elment a szent baráthoz, és a templomban lábai elé térdepelvén, zokogni kezdett. A barát ennek láttányájasan megkérdezte, vajon mi mondani valója vagyon. Felelte az asszony, atyám, megint csak erről a te Istentől elrugaszkodott barátodról van mondani valóm, kire a múltkoriban panaszkodtam, mivel szentül hiszem, hogy csak az én kegyetlen bosszantásomért születette világra, s azért, hagyoly dolgokra csábítson engemet, míg sem testemnek, sem lelkemnek nem kellenek, s miket, ha elkövetnék, soha többé nem mernék lábaid elé térdepelni. Micsoda, szólott a barát, hát még mindig bosszúságodra vagyon, még most sem hagyta abba, nem bizony, felelte az asszony. S még több, azóta, hogy panaszt tettem ellene, szinte csak azért is hét annyiszor járogat arra felé, mint annak előtte, talán mivel megorrolt rám, hogy bepanaszoltam. És bár csak adná Isten, érné be azzal, hogy arra járogat és rám bámészkodik, de oly vakmerő és szemtelen, hogy csak tegnap elküldte hozzám egyik szolgáló leányát holmi idétlen üzenettel, s, mintha nem volna erszényem és övem akárhány, erszényt és övet küldött nekem. Emiatt pedig olygen megharagudtam s haragszom még mostan is, hogy azt hiszem, bizony leszettem volna róla a keresztvizet, ha nem féltem volna a bűntől, és nem gondoltam volna rád. Mégis csak féket vetettem indulatjaimra, s nem akartam semmit tenni és senkinek sem szólni, minek előtte neked meg nem jelentettem a dolgot. Annak utána pedig már vissza is adtam az erszényt meg az övet annak a fruskának, aki hozta, hogy vigye vissza neki, és már kemény szavakkal kiadtam az útját, mikor megijedtem, hogy hát ha ez megtartja magának, gazdájának pedig megjelenti, hogy én elfogadtam azokat. Mivel azt hiszem, néha napján így szoktak ezek cselekedni. Azért hát visszahívtam, nagy dühös indulattal kikaptam azokat kezéből, s elhoztam ide neked, hogy add vissza neki és mondd meg. Nincs szükségem az ő holmiára, mivel hogy hála Istennek és férjemnek, annyi erszényem s annyi övem vagyon, hogy megfullaszthatnám őt azokban. És ezek után kérlek, bocsáss meg nekem atyai szívvel, ha mindent elmondok férjemnek és bátyámnak, ha hogy ez nem hagyja abba, s nem bánom, akármi történik, mivel nekem inkább kedvemre vagyon, hogy gyalázat rajta essék, ha már mindenáron ezt akarja, mint sem hogy magam szégyenüljek miatta. Úgy bizony, atyám, mondókája végeztével, miközben szüntelenül keservesen zokogott, elővett köpönyege alól valamely gyönyörű szép és drága erszényt, ugyancsak egy divatos és becses övet, s odadobta a barát ölébe. Az pedig szentül elhitte az asszonynak meséjét, égtelen felháborodással felvette a maholmit és mondá, leányom, cseppet sem csodálkozom, hogy efféle dolgok miatt felháborodol, s nem is tudlak korholni miatta. Inkább fölöttébb javallom, hogy eme dologban tanácsomat követed. Én bizony megpirongattam ők elmét a múltkor, ő pedig ebből tartotta meg nekem tett ígéretét. Annak okáért bizony mondom, hogy a múltkori miatt sennek miatta is, mit mostan elkövetett, oly igen összeteremtem őt, hogy többé nem fog arcátlankodni velem. Te pedig Istennek segedelmével ne ragadtasd el magad annyira haragodban, hogy valamely atyát fiának elmondd, mivel hogy annak nyomában fölöttébb nagy baj kerekedhetik. Attól se tarts, hogy ennek miatt a szégyenér, mivel hogy én mindenkor hites tanúja leszek tisztességednek mind Isten előtt, mint pedig az emberek előtt. Az asszony úgy tett, mintha némiképpen megnyugodott volna, s nem mondott többet e tárgyban. De mivel jól ismerte emez barátnak s mind a többi barátoknak kapzsiságát, ekképpen szólott, uram, némely múlt éjszakámban megjelentek nekem szüleim, s úgy vettem észre, hogy nagy kínokban gyötrődnek, és nem kérnek egyebet, csupán alamizsnálkodást. Különösképpen pedig anyám, kitoly bánatosnak s elgyötörtnek láttam, hogy szegénykére szánalom volt ránézni is. Azt hiszem, keserves kínokat szenved, mikor látja, miképpen gyötör engemet Istennek ímez ellensége, s annak okáért kérlek, mondd el lelkük üdvösségéért Szent Gergely 40 miséjét s némely imádságaidat, hogy Isten kimentse őket a tisztítóhelynek a matüzéből. És ekképpen szólván, egy forintot nyomott a barátnak markába. A szent barát örömmel elfogadta, és szíves szavakkal és számos példázatokkal erősítgette az asszonynak jámborságát, sáldását adván rá, elbocsátotta. Minek utána pedig az asszony távozott, mivel nem vette észre, hogy bolonddá tette, elküldött barátjáért. Az pedig eljött, s midőn látta a barátnak dühét, nyomban kitalálta, hogy valamely hírt fog kapni az asszonytól, és várakozott, vajon mit akar mondani a barát. Ez pedig megismételte múltkor mondott szavait, s megint felháborodással és mérgesen szólott hozzá, és keményen megfeddette amiatt, mit a hölgy elbeszélése szerint cselekedett. A derék férfiú, ki még nem látta, hová akar a barát kiukadni, csak immelámmal tagadta, hogy ő küldötte volna az erszényt, meg az övet, nehogy megingassa a barátot hiedelmében, ha ne talán a hölgy csak ugyanoda hozta azokat. De a barát igen méregbe lovalta magát és szólott, hogyan tagadhatod, gonosz ember? Itt vannak né, ő maga hozta ide eholmit nagy sírással. Nézd csak meg, vajon rájuk ismersz-e? A derék férfiú nagy szégyenkezést címlelt és mondotta, bizony igen, hogy rájuk ismerek, és bevallom neked, gonoszul cselekedtem és esküszöm, hogy többé nem hallasz efféle dolgot felőlem, mivel mostan már ismerem émez hölgynek vélekedését. Annak utána jó ideig folyt még beszélgetésök, melynek végeztével tökkel ütött barát odaadta az erszényt meg az övet barátjának, s miután alaposan kioktatta és lelkére kötötte, hogy többé efféle dolgokon ne járjon esze, elbocsátotta őt, ki is minden centül megígért. A derék férfiú fölöttébb megörvendezett a szép ajándékon meg azon is, hogy vélekedése szerint most már bizonyosságot szerzett az asszony szerelme felől. Amint tehát a baráttól elvált, nyomban a hölgynek házához ment, hol is nagy óvatosan megmutatta neki, hogy mind a két tárgy nála vagyon, ennek pedig az asszony igen megörült, s még jobban annak, hogy terve egyre jobban kezd sikerülni. És alig várta, hogy férje valahová elutazzék, mert beteljesíteni kívánta művét. Történt pedig, hogy nem sok idő múltán férjének valami okból Genovába kellett mennie. és mikor reggel óra szállott és útnak indult, az asszony tüstént elsietett a szent baráthoz, és hosszas panaszkodás után zokogva ekképpen szólott hozzá, atyám, bizony mondom neked, tovább már nem bírom. De mivel a múltkor megígértem, hogy semmit nem teszek, minek előtte meg nem jelentem neked, eljöttem igazolnom magamat. Hogy pedig elhiggyed, mennyire okom van a sírásra és panaszkodásra, elmondom neked. Mit cselekedett velem barátod, vagyis inkább ez a pokolbéli ördög, ma reggel kevéssel a hajnali harangszó előtt mit cselekedett velem? Nem tudom, miféle szerencsétlen véletlen révén értesült róla, hogy férjem tegnap reggel Genovába utazott. Elég az hozzá, hogy ma reggel a mondott órában bejött kertembe, felmászott az egyik fán szobámnak ablakáig, mely a kertre nyílik, és már kinyitotta az ablakot, és be akart ugrani a szobába, mikor én felriadtam, és hirtelen felkeltem ágyamból, és már-már sikoltozni akartam és sikoltottam volna is, ahogy ő, ki még nem jutott be a szobába, nem könyörgött volna kegyelemért Isten nevében és a te nevedben, miközben maga nevét is megmondotta. Ennek hallatára én a te kedvedért elhallgattam, és anya szűrt mesztelenen az ablakhoz szaladtam, s becsaptam a szorra előtt. Ő pedig elment a fenébe, legalábbis azt hiszem, mivel hogy annak utána nem hallottam. Nos hát, mondd meg magad, ha vajon illendő dolog-e és elviselhető-e? Én nem vagyok hajlandó tovább tűrni, hiszen a kedvedért már amúgy is többet tűrtem a kelleténél. A barát ennek hallatára kimondhatatlanul neki dühödött, s egy szót sem tudott szólni, csupán ismételten megkérdezte az asszonyt, vajon csak ugyan jól látta-e, hogy ő volt az, nem pedig más. Felelte erre az asszony, Istennek hála, oly jól ismerem már, hogy bizony senki mással össze nem téveztem. Mondom neked, ő volt, és ha tagadná, ne higgy neki. Leányom, nem mondhatok egyebet, mint hogy ez fölöttébb nagy vakmerőség és elvetemedett gonoszság volt tőle, te pedig megtetted kötelességedet, hogy elzavartad olyképpen, mint mondod. De kérlek, mivel hogy Isten megmentett a szégyenkezéstől, miként már két ízben is megfogadtad a tanácsomat, tedd meg még egyszer mostan is, vagyis ne menj panaszra valamely atyád fiához, hanem bízd rám a dolgot, hadd lássuk, meg tudom-e fékezni ezt a lánctól elszabadult pokolfajzatot, kit pedig valóságos szentnek hittem, és ahogy el tudom érni, hogy kiverem belőle hímezállatságot, akkor rendben vagyon a dolog. Ha pedig nem bírom, áldásommal egyetemben engedelmet adok neked, hogy olyképpen cselekedjél, mint lelked szerint legjobbnak véled. Hát jó, felelte az asszony, ezúttal nem akarlak megharagítani, s megfogadom szavadat. De hegyd módját, hogy óvakodjék ezen túl bosszúságot okozni nekem, mivel fogadom, hogy e tárgyban többé nem jövök el hozzád. Ennyit mondott, és színlelt haraggal ott hagyta a barátot. Alig hogy kitette lábát az asszony a templomból, már is odaérkezett a nemes úr, kit is a barát nyomban szólított. És félrevonta s, hogy gyalázatosan lepocskondiázta, mint még embert soha senki, sem mondta bitangnak és szószegőnek és árulónak. Az pedig, ki már két ízben tapasztalta, mit jelentenek a barát gorombaságai, feszülten várakozott s igyekezett az zavaros feleletekkel szóra bírni. Mindenek előtt tehát ekképpen szólott. Mire való ez a nagy mérgelődés, uram? Talán én feszítettem meg Krisztust? Felelte a barát, adta szemtelenje. Nézze meg az ember miket nem mond. Szakasztott úgy beszél, mintha legalábbis egy, vagy két esztendő elmúlt volna már azóta, és e hosszú idő alatt elfeledte volna arcátlan és gyalázatos viselkedését. Hát már elfeledted a mai hajnali harangszótól mostanáig, hogy mennyire megbántottál valakit? Hol jártál ma reggel kevéssel napkelte előtt? Felelte a nemes úr. Én bizony nem tudom, hol jártam, de a hírhozó ugyan hamar eljutott hozzád. Az már igaz, mondta rá a barát, hogy a hírhozó eljutott hozzám. Gondolom azt hitted, hogy mivel a férje nincs itthon, a nemes hölgy bizonyosan tárt karokkal fogad. Ez aztán a tisztes úri ember mintha vizet se tudna zavarni, holott éjjeli csavargó kertajtón nyitogató fára mászkáló. Azt hiszed, hogy arcátlanságoddal megejted ím ezer kölcsös hölgyet, hogy ének éjszakáján fákon mászol föl az ablakába? Semmit sem utál a világon nálad jobban, s te mégis újra meg újra próbálkozol. Csak ugyan, ne is beszéljünk arról, hogy ezt immár számos alkalommal értésedre adta. De bizony te pompásan megszívleltett feddéseimet. De mondom neked, eleddig az asszony, nem ugyan irántad való szerelemből, hanem az én szívhez szóló könyörgéseimre hallgatotta felől, mit műveltél, de továbbat nem hallgat már. Engedelmet adtam neki, hogy ha ezentúl bármiben is megbosszantod, tetszése szerint cselekedjék. Mit évő leszel, ha szól a bátyjainak? A nemes úr ebből kellőképpen megtudott mindent, amit kívánt, és tőle telhető bőséges ígéretekkel megnyugtatta a barátot és távozott. Mikor pedig a következő éjszakán elhangzott a hajnali harangszó, azon nyomban bement a kertbe, felmászott a fára, s mivel az ablakot nyitva lelte, belépett a szobába, és szinte röpülve karjaiba vetette magát szép szerelmesének. Az pedig, kiforró vágyakozással várta már, nagy örömmel fogadta, sekképpen szólott. Hála legyen barát uramnak, ki ilyen jól megtanított rá, miképpen juss el hozzám. Annak utána élvezték a gyönyörűséget egymás karjaiban, és sokat beszéltek és sokat kacagtak hatökör barát együgyűségén, szégyenben hagyván minden csepűt, gerebent és gyaratolót, s nagy gyönyörűséggel mulatták magukat. És rendre megbeszélvén dolgukat, olyképpen intézték azt, hogy többé nem mentek el barát uramhoz, hanem sok más éjszakán hasonlatos gyönyörűséggel mulattak egymással. Én pedig kérem Istentő nagy irgalmasságáért, hogy minél előbb vezéreljen engem s minden erre vágyakozó keresztény lelket efféle gyönyörűségekre. Giovanni Boccaccio, Decameron, 3. nap, 4. novella. Don Felice oktatja Puccio testvért, hogyan nyerhetné el az örök boldogságot, s annak okáért penitenciát ró rá, melyet is Puccio testvérrel végez, azon közben pedig Don Felice a jámbor férfiújnak feleségével lenyeleg, minek utána Filoména bevégezte novelláját s elhallgatott, Dioneo szép szavakkal fölöttébb magasztalta a mahöldnek okosságát s a makönyörgést, melyet Filoména végezetül elmondott. A királynő pedig mosolyogva Pamfilóra pillantott és megszólalt, most aztán, Pamfiló, folytasd mulattatásunkat valamely mulatságos kis történettel. Pamfiló nyomban azt felelte, hogy szívesen, és ekképpen fogott szóba, Madonna, sok olyan ember van, kik miközben abban fáradoznak, hogy a paradicsomba jussanak, másokat juttatnak oda anélkül, hogy észrevennék, és ez megesett valamely városunk béli asszonnyal, nem is oly rég ideje még, miként mindjárt meghalljátok. Miként hallomásból tudom, lakott a Sambrancazio szomszédságában valamely orvaló és gazdag ember, bizonyos Puccio di Rinieri nevezetű, kicsupán lelkével törődött, s felvétette magát Szent Ferenc harmadik rendjébe, melyben a Puccio testvér nevet nyerte, sem lelki életet folytatván, sűrűn járt a templomba, mivel hogy nem volt egyéb családja, csupán felesége és szolgálója, és nem is volt rászorulva, hogy valamiféle mesterséget folytasson. Mivel pedig ostoba és faragatlan ember volt, elmondogatta mi atyánkjait, eljárt a prédikációkra, hallgatta a miséket, és sohasem hiányzott, mikor a világi testvérek a dicséretet énekelték, és bőtölt és sanyargatta magát, sőt azt rebesgették, hogy azok közé tartozik, kik testöket korbácsolják. Felesége, kinek Monna Isabetta volt neve, 28-30 esztendős fiatalasszony volt, friss és szép és gömbölyded, mint valami hamvas piros alma. Férjének szent élete, avagy talán öregkora miatt, bizony sokkal gyakrabban nélkülözött bizonyos dolgokat, mint seményére lett volna, és ahogy férjével kívánt volna hálni avagy incselkedni, az elmesélte neki Krisztus életét és Anastasius testvér prédikációit, vagy Magdolna síralmát, vagy egyébféle dolgokat. Emez időkben megtért Párizsból bizonyos Don Felice nevezetű barát, Sambrancazio szerzetese, éles elmélyű és nagy tudományú, fiatal és szép szál férfi, kivel Puccio testvér melegen összebarátkozott. Mivel pedig Puccio testvérnek minden kétségét pompásan eloszlatta, s azon fölül megismervén annak hajlandóságát, fölöttébb szent életű embernek tette magát, annak okáért azon túl Puccio testvér gyakorta házába vitte őt, s nagy szívesen ebéddel avagy vacsorával vendégelte, már aminek éppen ideje volt. Felesége pedig Puccio testvér kedvéért ugyancsak megbarátkozott vele, és szívesen látta házában. Miközben tehát a barát buzgón látogatta Puccio testvérházát, s észrevette, mely igen friss és gömbölyded a felesége, kitalálta, mi lehet a madolog, melyben leginkább szükséget szenved. És feltette magában, miképpen ha csak módjában leszen, szívesen helyettesíti Puccio testvért, hogy megmentse őt a fáradozástól. És egyszer másszor nagy huncutul rá kacsingatott az asszonyra, és annyira vitte, hogy annak szívében is lángra gyújtotta ugyanazt a sóvárgást, mely ő benne égett. Hogy pedig a barát ezt észrevett, a legelső kedvező alkalommal szóba hozta az asszony előtt gerjedelmét. Sám bátor látta, hogy az asszony hajlandó kedvét tölteni, sehogy sem tudta módját ejteni a dolognak, mivel hogy az asszony sehol másutt nem mert a baráttal együtt lenni, mint csupán maga házában. Maga házában pedig lehetetlen voltám, mivel hogy Puccio testvér soha el nem utazott. Miért is a barát fölöttébbel búslakodott? De nem sokára mégis kieszelt valami módot, hogy együtt lehessen az asszonnyal annak házában, mégpedig olyképpen, hogy gyanút ne támaszon, még ha Puccio testvér otthon van is. Smidőn egy napon meglátogatta őt Puccio testvér, ekképpen szólott hozzá, már többször észrevettem, Puccio testvér, miképpen minden kívánságod az, hogy szent ember váljék belőled. Azonban úgy vélem, túlságosan hosszú úton indultál íme célod felé, holott van ennél sokkal a rövidebb is, ám de a pápas az ő egyéb fő prelátusai, kikem ez utat ismerik és használják, nem akarják, hogy ezt mindenki megismerje, mivel hogy a papirend, mely többnyire alamizsnákból él, azonyomban tönkre menne, mert azon túl a világi emberek többé nem halmoznák el sem alamizsnával, sem egyébbel. De mivel hogy te barátom vagy, s mindig olyan megtisztelsz engemet, én megtanítalak ím ez útra, ha bizonyosan tudnám, hogy a világon senkinek el nem árulod, s hajlandóság vagyom benned rátérni ím ez útra. Puccio testvérben felébredt a kíváncsisága e dolog iránt, s előbb esedezvén kérte a barátot, tanítaná meg rá, annak utána pedig esküdözött, hogy soha senkinek el nem mondja, ha csak ő maga meg nem engedi, és erősködött, hogy rátérem az útra, ha hugyan erejéből telik. Mivel hogy ekképpen fogadást tettél nekem, szólott a barát, megmutatom neked ím ez utat. Tudnod kell, a szent doktorok azt tanítják, hogy annak, ki üdvözülni akar, el kell végeznie a ma penitenciát, melyet majd meghallasz tőlem. De értsd meg jól, én nem azt mondom, hogy a ma penitencia után nem leszel épp oly bűnös, mint most vagy. De az fog történni, hogy megtisztulsz mind a ma bűneitől, melyeket a penitencia idejéig elkövettél, melyek is a ma penitencia fejében mind megbocsáttatnak neked. Azok pedig, melyeket annak utána elkövetsz, nem lesznek kárhozatodra, hanem lemossa őket a szentelt víz, miként mostan a bocsánatos bűnöket. Tehát mindenek előtt szükséges, hogy nagy buzgósággal meggyónd bűneidet, mikor megkezded a penitenciát. Annak utána meg kell kezdened a vétőt és a tökéletes ön megtartóztatást, ennek pedig 40 napig kell tartania, mely idő alatt is még tulajdonfeleségethez sem szabad nyúlnod, más nőkről nem is beszélvén. És ezen felül tulajdonházadban valamely helyet kell keresned, honnan ének idején a mennyboltot láthatod, s esti imádság után a ma helyre kell menned, ottan pedig legyen valamely széles deszka, olyképpen felállítva, hogy ha te ottan állsz, hátaddal hozzátámaszkodhass, s miközben a földön állasz, ki kell terjesztened karjaidat, mintha keresztre volnál feszítve. Ha pedig karjaidat egy-egy dorongra akarod támasztani, megteheted. És ekképpen állván, a mennyboltra kell szögezned a szemedet, s így kell maradnod mozdulatlanul mind a hajnali harangszóig. Ha pedig tanult ember volnál, ezen közben bizonyos imádságokat kellene mondanod, melyeket odaadnék neked. De mivel hogy nem, vagy az, el kell mondanod 300 mi atyánkot és 300 üdvözlégy Máriát, a Szent Háromság tiszteletére. És a mennyboltra szögezvén szemedet, szüntelenül Istenen kell jártatnod elmédet, ki a mennyet és földet teremtette és Krisztusnak szenvedésein, miközben úgy kell tartanod testedet, miképpen ő a kereszten függött. Végezetül, mikor a hajnali harangszó megcsendül, ha akarod, abba hagyhatod és azon módruhástul lefekhetsz ágyadba aludni. Annak utána pedig reggelre kelvén el kell menned a templomba, és ottan legalábbis 3 misét meghallgatnod, és 50 mi atyánkot és ugyanannyi üdvözlégy Máriát elmondanod. S mindezek után tiszta lélekkel elvégezheted, ha mi ügyes bajos dolgod vagyon, megebédelhetsz, utána pedig el kell menned vecsernyére a templomba, s ottan elmondanod bizonyos imádságokat, melyeket írásban átadok neked, melyek nélkül is az egész nem ér semmit. Napnyugta után pedig, a fent mondott módon újra kell kezdened. És ahogy ezt megteszed, miként magam is annak idején megtettem, remélem, hogy minek előtte még végére érsz penitenciádnak, megérzed az örök boldogság csodálatos édességét, ha ugyan áhítatosan végezted azt. Mondotta erre Puccio testvér, ez nem is olyan nehéz dolog, nem is nagyon hosszadalmas, és én bizonyára könnyűszerrel el tudom végezni. Annak okáért hát Istennek nevében vasárnap meg akarom kezdeni. Elbúcsúzott a baráttól és hazament, s annak engedelmével rendre mindent elmondott feleségének. Az asszony nagyon is jól megértette, mit akart mondani a barát azzal, hogy mozdulatlanul egy helyben kell állni a hajnali harangszóig. Mivel pedig e módot jónak vélte, azt felelte, hogy ezt s mind az egyéb jó cselekedeteket, miket férje a lelke üdvössége miatt teszen, ő fölöttébb javalja, és hogy Isten gyümölcsözővé tegye annak penitenciáját, hajlandó vele együtt bőtölni, egyébre azonban nem vállalkozik. Ebben tehát megegyeztek, s mikor a vasárnap elérkezett, Puccio testvér megkezdette penitenciáját, barátúram pedig az asszonnyal összebeszélvén, majdnem minden este eljött hozzá vacsorára, oly időben, mikor senki meg nem láthatta, és mindig hozott magával finom eledeleket és finom italokat. Annak utána pedig az asszonnyal szerelmeskedett mint hajnali harangszóig, melynek hallatára fölkelt, elment onnét, Puccio testvér pedig ágyába feküdt. A mahely, melyet Puccio testvér penitenciájára kiválasztott, éppen feleségének ágyas háza mellett volt, melytől csupán vékonyka fal választotta el. Midőn tehát egyszer a barát az asszonnyal, az megővele túlságosan fickándozott, Puccio testvér úgy érezte, mintha a háznak padlója rengene. Mivel pedig éppen elmondott Százmi atyánkot, itten szünetet tartott, s azon mozdulatlanul szólította az asszonyt, s megkérdezte, mit művel. Az asszony, ki fölött épp tréfás teremtés volt, s talán éppen akkor Szent Benedek, vagy inkább Csalavári Szent János állatján lovagolt, ekképpen felelt. Bizisten, uracskám, hánykolódom, ahogy csak bírok. Szólott akkor Puccio testvér, hogy hánykolódol. Mit jelent ez a hánykolódás? Az asszony kacagott széles jókedvében, mivel hogy helyre egy asszony volt, s nyilván oka volt a kacagásra, sekképpen felelt. Hogyan van az, hogy nem tudod, mit jelent ez? Én bizony ezerszer is hallottam a ma közmondást. Ki étlenül fekszik ágyba, nyugtalan lesz annak álma. Puccio testvér azt gondolta magában, hogy a vétölés az oka az asszony álmatlanságának, emiatt hánykolódik az ágyában, miért is jó hiszemben szólott. Asszony, megmondottam neked, hogy ne vétölj, de ha már minden áron akartad, ne gondolj rá, próbálj elaludni. Úgy rugdosod azt az ágyat, hogy reng belé az egész ház. Felelte akkor az asszony, csak te ne törődj vele. Jól tudom én, mit csinálok. Csak végezd a magad dolgát, mivel hogy én is megteszem a magamét, amennyire csak tudom. Megnyugodott tehát Puccio testvér, s újra nekifogott mi atyánkjainak. Az asszony pedig és barátura mímez éjszakától fogva a háznak másik részében vetett ágyat, melyben, míg csak Puccio testvér penitenciájának ideje tartott, nagy gyönyörűségben mulatták magukat. A barát pedig csak akkor távozott, mikor az asszony visszatért rendes ágyába, hová Puccio testvér maga is megtért penitenciája végeztével. Miközben tehát a testvér a fent mondott módon folytatta penitenciáját, az asszony pedig a baráttal maga szórakozását, több ízben is tréfálkozva mondotta a barátnak, te a penitenciát Puccio testvérrel végezteted, holott annak révén mint nyertük meg a paradicsomot. Az asszony pedig igen kellemetesen érezte magát, s mivel férje hosszú időn által szűken tartotta, hogy igen hozzászokott a barátnak eledeléhez, hogy midőn már Puccio testvér penitenciája véget ért, akkor is talált rá módot, hogy más helyen jól lakjék vele, és nagy titokban még hosszú időn által örömét lelte benne. Miért is? Hogy oda térjek vissza, honnét kiindultam? Úgy esett, hogy Puccio testvér, ki azt hitte, hogy a penitencia révén maga jut a paradicsomba, a barátot juttatta abba. Ki megmutatta néki az oda vezető legrövidebb utat? Továbbá a maga feleségét, kit fölött épp szűken tartott abban, mit barát uram könyörületes szívvel nagy bőségben juttatott neki.